Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés kijelölt alapigéjét, ugyamint megírva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 24-től a 34. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. És a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az aggódásnak se vége, se hossza. Mindig van valami. Éppen tegnap a családban is megjegyeztük, hogy olyan nyugi volt, de kell, hogy valami megint bejöjjön, amiért az ember izgulhat. Mindig van valami újabb dolog. És addig nem aggódunk, amíg a problémák olyan kicsik, hogy elbírunk vele. Vannak ugye kicsi problémáink, amihez elég nagyok vagyunk, meg tudjuk oldani. Kicsit erőt kell venni magunkon, kicsit bölcsnek kell lenni, meg kell találni azokat az embereket, akik tudnak segíteni. Viszont vannak olyan problémák, amikor érezzük, hogy ezek már nagyobbak nálunk. Amikor már nem elég a saját bölcsesség, amikor már nem elég a saját erő, amikor már nem találunk embert, aki segíthetne, és akkor ugye elmondhatjuk, hogy a betegség, valamelyik szerettünknek a betegsége, elveszítünk valamit, vagy cserben hagynak, elhagynak, faképnél hagynak. Anyagilag is lehet olyan helyzet, amire már úgy emberi megoldás nincsen. És ilyenkor az a kérdés, hogy találunk-e olyan valakit, aki nagyobb a problémáinknál? Na, itt van a kulcsa ennek a dolognak, hogy megoldódnak-e azok a problémáink, amiért annyira tudunk aggódni. Mert hogy a problémát nagynak látjuk, lehet, hogy tényleg nagy, lehet, hogy csak mi látjuk nagyobbnak, mint amilyen valójában. Ja, magunkat pedig kicsinek látjuk, lehet, hogy nagyobbak lennénk pedig, de mégis úgy érezzük, mégis úgy látjuk, hogy kisebbek vagyunk. De a megoldás kulcsa abban rejlik, hogy találunk-e valakit, aki nagyobb a problémáknál. És itt szeretnék visszautalni a heti igére, az 1 Péter 5-7-re, hogy minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van rátok. Vagyis, hogy van valaki, aki nem csak nálunk nagyobb, de a sátánnál is nagyobb, és minden létező problémánál nagyobb. És hogyha erre a valakire úgy számíthatunk, hogy ő olyan valaki, ez a hatalmas Isten, aki kézben tartja az egész világ mindenséget, hogy olyan valaki, aki ugyanakkor törődik egyen-egyenként velünk, aki odafigyel ránk, aki nem felejt el, ugye van ez az ige, hogy íme tenyerembe véstelek be, és akkor szoktuk beszélgetni, hogy hát ha valamit beleírunk a tenyerünkbe, azt nem tudjuk elfelejteni, mert azt mindig látjuk újra meg újra. És Isten ezt mondja Ézsaiás próféta könyvébe, hogy tenyerembe véstelek, hát nem tudlak elfelejteni. Ott vagy Isten tenyerén, a neved bele van vésve az ő tenyerébe, de hiszed-e ezt? Tudod-e ezt? Azt hiszem, hogy Jézus azért is állította a kisgyermekeket példaképnek, mert hogy őrájuk még nem jellemző az aggodalmaskodás. Mi megszületik a kicsi, és akkor benne van az ősbizalom, ugye a pszichológia ezt úgy mondja, hogy ősbizalom, hogy fognak rólam gondoskodni, fognak enni adni, fognak. És ha jól működik a család, és hogyha szerető apa meg anya meg szerető nagyszülők veszik körbe azt a picit, akkor ez az ősbizalom nagyon sokáig megmarad, és nincs aggodalmaskodás. Tudja, hogy számíthat valakire, valakikre. És Jézus őket állítja példaképül, hogy hát ahogy a kicsi gyerek bízik a szüleiben, és nem aggodalmaskodik, hogy nekünk is úgy kellene bízni a mi mennyei atyánkban, és az aggodalmaskodás helyett beletenni mindent az ő kezébe. Szóval, amint mondtam, az aggodásnak ennek ellenére se vége, se hossza a mi életünkbe. Mindig van valami, hogy beleessünk ebbe, hogy aggódunk, izgulunk, idegeskedünk. Mi hát a megoldás? Az első az, hogy kapcsolatban kell lenni Istennel. A vele való kapcsolat, hogy nem csak úgy képzeljük el őt, hogy na jó, van, mert hiszünk abba, hogy hát azért létezik Isten, hát valaki kell, hogy legyen. Nem csak elhisszük, hogy van, és aztán úgy képzeljük, hogy valahol messze, hanem szoros kapcsolatban lenni vele, beszélgetős kapcsolatban lenni vele, belekapaszkodni, hogy ő ott legyen az életünkben, ott legyen a gondolatainkban, ott legyen a szívünkben. Ő ott van, csak kérdés az, hogy mi számolunk-e ezzel, hogy mi kötődünk-e ő hozzá. Nem véletlen az, hogy Jézus először az imádságról beszél a hegyi beszédben, tehát ha otthon majd fellapozzuk a Bibliát és megnézzük, hogy ezelőtt a rész előtt mik vannak a hegyi beszédben, hát az imádkozásról beszél Jézus hosszasan, ott tanítja meg a mi atyán kezdetű imádságot is, és azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, menj be az imakamrádba. Na most az nem feltétlenül a lakásnak az egyik belső zuga. Az én imakamrám az például a Berdónak a teteje a híd után, mert ott van olyan igazi csend, meg igazi hangulat, ahol olyan igazán együtt tudok lenni az Úrral, és beszélgetni tudok ő vele. De a lényeg az, hogy együtt lenni vele, félrevonulni, csak Istennel lenni, és senki mással. Az az igazság, hogy egy olyan világ van most, hogy túl sok inger éri az embert. Szoktam is mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy hát most minek menjek templomba, otthon is tudok én imádkozni, meg Bibliát olvasni. Ez igaz, ez teljesen igaz, hogy otthon is lehet Isten tiszteletet tartani, az ember otthon is elolvashatja a Bibliát, de túl sok az egyéb inger. Túl sok az egyéb inger. Most azt mondják a fiatalok, ők már nem vesznek bibliaolvasó útmutatót, hanem az okostelefonjukról nézik a ki melyik alkalmazás, napi ige, mai ige, sokféle ilyen alkalmazás van. Igen ám, de ott az az erős kísértés, hogy most olvasom az igét, ja, pont jött egy üzenet a messengeren, na azért az gyorsan megnézem a mondat közepén, ja, nem is volt lényeges, olvasom tovább. Túl sok az inger, túl sok a zavaró körülmény. Hát hogy lehet úgy igazi, bensőséges kapcsolatba kerülni a mi Urunkkal, a mi Istenünkkel, hogy közben mindig van valami más, ami elveszi a figyelmünket. Nagyon fontos, az Jézus erről beszél, amikor az imádságról beszél, hogy menj be a te belső szobádba, és csak a te atyáddal, csak a te Isteneddel legyél együtt, és minden egyéb zavaró körülmény legyen kizárva, amikor vele vagy együtt. Lehet ez egy nap 5 perc, vagy 10 perc, de lehet egy fél óra, vagy egy óra, vagy két óra, de ez fontos, hogy minden nap legyen idő a belső szobában, amikor csak Istennel vagy. Felismerték egyébként ezt, hogy egy átlag ember, aki internetezik, 50 és 100 üzenet között legalább kap naponta. Hát milyen sok, és persze a többség az lényegtelen, de azért a figyelmünket el tudja venni. És már is megzavarja az Istennel való kapcsolatunkat is, meg a családtagjainkkal való kapcsolatunkat is. Ahhoz, hogy a problémákkal szembenézzünk, ahhoz kapcsolatban kell lenni Istennel. Erről egyébként eszembe jut most ez a nagy vita, hogy a telefon használata az iskolában, hogy az most jó vagy nem jó, és akkor most szavazgatnak az emberek, hogy most akkor lehessen használni a középiskolákban a telefont, vagy ne lehessen használni. Én nagyon sajnálom, hogy ebből politikai ügyet csináltak, mert itt egész más dologról van szó. Annyit tudok, hogy amikor már a internetről lehetett olvasni a Bibliát, a okostelefonról, hát akkor ugye mindenki mondta, kollégák is, hogy fú, milyen nagyszerű, akkor tanítsuk meg a fiatalokat, hogy ezt az alkalmazást le kell tölteni, és akkor az okostelefonról lehet olvasni a Bibliát. Csak a nem baj, hogy nem hordja magával, meg nem baj, hogy nem tudja megkeresni a könyv alakú Bibliából az igét meg. Hát akkor csak bepötyögi, és igen ám, de amikor ezt elkezdtük, akkor mit tapasztaltam? Ugye nézem, hogy közben ott a messenger görgetés, meg az egyéb dolgok, facebookozás, és akkor mondtam, hogy gyerekek, ez így nem lesz jó. Hát ha ti az ige olvasással, meg az igéről való beszélgetés közben folyamatosan azt nézitek, hogy ki milyen bugyuta üzenetet küldött éppen, vagy milyen bugyuta videók jelentek meg éppen, hát akkor biztos, hogy nem lehet koncentrálni az Isten igéjére. Akkor biztos, hogy nem lehet koncentrálni arra, hogy mit akar az Isten most mondani nekünk. Úgyhogy az ifjúsági bibliaórákról a okostelefon már ki volt tiltva évek óta, és a fiatalok megértették. Igazából nem volt sok lázadás ezzel szembe. És akkor vannak kollégák, akik azt mondják, hogy hú, hát ez most már nem jó, hát ez túlságosan elmaradottak vagytok, lépni kell a korral. Nem tudom mások, hogy oldják meg, de én nem láttam más megoldást, mint az, hogy kapcsoljuk ki, tegyük el a táskába, majd vége lesz az ifi bibliaórának, és akkor majd megint előveszitek. Addig mindenki kibírja, hogy nem válaszoltok a messenger üzenetre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor Isten üzenetét akarjuk megkapni, amikor azt szeretnénk, hogy ő szóljon hozzánk, és mi azt megértsük, eszünkkel is, szívünkkel is megértsük, hogy mit akar nekünk mondani az Isten. Ha azt akarjuk, hogy erősödjön a vele való kapcsolatunk, ha azt akarjuk, hogy erősödjön a hitünk, akkor ki kell zárni a zavaró körülményeket. De az aggodalmaskodás ellen, hogyha keressük a megoldást, keressük a gyógyszert, az első az, hogy kapcsolatban kell lenni azzal, aki biztos, hogy nagyobb a problémáinknál. A második dolog az, hogy csak neki szolgáljunk. Jézus azt mondja, hogy két úrnak egyszerre szolgálni lehetetlenség. Hát most itt vegyük figyelembe, hogy a rabszolga szolgálatáról van szó, tehát nem arról van szó, hogy valaki nem teheti meg azt, hogy délelőtt van egy főállása, és akkor délután pedig másodállásba megy. Hát úgy lehet, de itt azok a szavak szerepelnek az eredeti görög nyelvben, ami arról szól, hogy rabszolgaként, hogy teljesen rendelkezésére állni valakinek, nem lehet két úrnak egyszerre szolgálni ilyen módon. Van egy ilyen színdarab, Carlo Goldoni, két úr szolgája. Azt hiszem, hogy mostanában is játsszák valamelyik színházba. Én vagy 30 évvel ezelőtt láttam. Hát olyan nagyon vicces darab. A főszereplő úgymond gazdát keres magának, munkát keres magának, és úgy adódik, hogy akkor egyszerre ketten is adódnak, és akkor így próbál lavírozni. És ebből nagyon nevetséges jelenetek jönnek, bonyodalmak jönnek, de igazából ez a színdarab is azt mutatja, hogy nem lehet. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy az Istenhez ragaszkodsz teljes szívvel, és neki szolgálsz, vagy pedig valami másnak. Itt konkrétan a mammon van megemlítve, ami az ókorban a pénznek, a vagyonnak a bálványistene volt. Tehát akkor valami ilyesmiről van szó, hogy vagy rábízod magad az Istenre, vele vagy kapcsolatba, neki szolgálsz, vagy pedig nem tudsz benne bízni, és akkor te emberileg akarod megoldani azt, hogy legyen minden, amire szükség van, ennivaló, innivaló ruházat, jól menjenek a dolgok, és aztán agyon aggódod magad, mert nem tudod rábízni a dolgaidat arra, aki pedig meg tudja oldani, aki pedig nagyobb a problémáknál. Az aggódásban ketté szakad az ember, össze-vissza rohangál, és egyre nagyobb lesz az aggodalom, egyre rosszabb lesz minden. Az a szó, ami az eredeti görög nyelvben az aggódást fejezi ki, az még azt is jelenti, hogy megosztani, részekre tépni. Ugye, aki túl sokat mérlegel, túl sokat taktikázik, az részekre szakad. Aggódni azt jelenti, hogy szétszakadunk. Ezzel kapcsolatban a Family magazinban találtam egy nagyon jó kis cikket, egy bizonyságtételt, Zsék Lesics Tünde írja. Az a címe, hogy bízom Istenben, vagy mégsem. És többek között a gyermekeiért való aggódásról ír. Szóval, hát ő azt hitte, hogy teljesen rá tudja magát bízni Istenre, de amikor a gyerekek ugye kamaszkorba kerültek, hát akkor akkor nagyon nehéz lett, mert hogy három fia van, és mind a három olyan nehéz eset, és akkor a legnagyobb fiával való dolgokat írja le, hogy fia kerülte az iskolát, ő próbálta neki magyarázni, hogy de fontos azért a bizonyítvány, fontos azért a papír is, de nem, anya minek az, miért fontos az érettségi, anélkül is lehetek jó ember, vagy nem. Aztán mindenhonnan kirúgták, és amikor már betöltötte a 20. életévét, akkor a dolgozó gimnáziumába folytathatta a tanulást, és azt írja Tünde. Emlékszem, amikor imában végül már valóban átadtam az egész ügyet Istennek, hiszen a bizalom tulajdonképpen ezt jelenti, én már mindent bevetettem, feladom, nem próbálkozom tovább emberi eszközökkel. Uram, tégy, amit jónak lát, én már valóban elfogadok bármit. Őszintén elfogadtam a szívemben, hogy akkor nem lesz érettségie, lesz majd valami szakmája, ami majd érdekli. Fájt, hogy elherdálja az eszét, mert hogy nagyon jó eszű, de végül, igen, többnyire ez a gond, hogy végül, tehát csak hosszú idő után jutunk el ide, az Úr kezébe tettem teljesen. És láss csodát, úgy tűnik, Isten csak akkor tud hatékonyan belépni az életünkbe, akkor tud igazi változásokat véghez vinni, ha mi végre hátra lépünk a képből. Bízni azt jelenti, hogy szabad kezet adunk Istennek. Nem nyúlok bele, elfogadom a te döntésedet, Uram. Elhatározni, hogy bárminek, amit kihoz az életéből, örülni fogok. És hinni, hogy Isten szereti, ismeri őt, és terve van az életével. Hát akkor tegye azt, amit ő tervezett vele, nem azt, amit én. Bár ez kegyetlenül nehéz ám. Lemondani a saját terveimről, akaratomról. De van az a szint, amikor az ember végül eljut ide. Amikor már erőtlenül feladja az emberit. Elképzeltem Istent, hogy türelmesen várt és várt, én azonban folyton berohantam a képbe. És aztán a fiacskám egyszer csak bejelentette, hogy beadja a papírjait a jogi karra, amelyet azóta a tanulmányok terén egy hatalmas pál fordulatot véve el is végzett. Amikor megkaptam az üzenetét, hogy felvettek, bevallom, nemes egyszerűséggel elbüktem magam az Úr csodáján. Azóta megnősült, és két kislány édesapja, felelősségteljes fiatalemberré érett. De hiába a középső fiánál újra végigjátszódott ez, és újra aggódott, leír sok mindent, újra aggódott, újra próbált intézkedni, újra próbált, ugyanaz maradt, hogy bele kellett tenni az Isten kezébe, rá kellett bízni Istenre, és az aggódás helyett ő benne bízni. És aztán a harmadik fiával ugyanazt végigcsinálta, és azt mondja, az még nehezebb volt, és akkor jött a rohangálás, ugye az aggódás azt jelenti, hogy szétesünk, mert rohangálunk mindenfelé, és akkor nevelési tanácsadótól kezdve mindenfelé, és egyre inkább kétségbe esett, és egy fiatal pszichológus akkor ezt tanácsolta neki, vagy ezt mondta neki, ha eddig szerető családban élt, ha eddig biztonságot kapott, akkor ne féljen, vissza fog térni. Csak egyet tegyen, szeresse. Ne lökje el magától, ne boruljon ki, ne veszekedjen, csak szeresse, hogy bármikor visszatérhessen. Ugye ismerős? Hiszen ez a tékozló fiú története. Jaj, de ne velem, uram, ez olyan keservesen nehéz. Végül mégis ezt tettem, csak szerettem, és minden mást az Úrra bíztam. Hogy csak egyet említsek az akkori mindennapos csodákból, szilveszter éjszakáján természetesen bulizni ment a barátokkal, majd hajnal tájt a sötétben gyalog indult haza, és egy kis erdőn vezetett át a több kilométeres út. Azon a szilveszteren azonban égtelenül hideg éjszaka volt, mínusz 10-15 fok körüli sarkvidéki hőmérséklettel. A telefonja lemerült és pénzesen volt. Később elmesélte nekem, hogy a sötét erdőn keresztül baktatott az út mentén, amikor hirtelen megállt mellette egy taxis. Kérdezte, hogy hova megy, mondta, hogy haza, de sajnos nincs pénze taxira. A taxis csak legyintett, ugyan szállj be, gyorsan elviszlek, szétfogysz ebben a hidegben. Alig hittem a fülemnek, hogy léteznek még angyalok. De ebből is látnom kellett, hogy az Úr kézben tartja az életét. Látja és őrzi őt, ezerszer jobban, mint ahogy én tudnám tenni. Addigra már a két nagyobbik fiam élete egyenesbe került, a harmadiknál mégis megint kínlódva éltem meg, hogy minden áron tenni akartam valamit, valahogy féltem, hogy annyira mélyen van, hogy ott már nem éri el őt az Úr. És alig hittem a szememnek, amikor egyszer csak rátalált Istenre. Komolyan beépült egy gyülekezetbe, ahol társra is talált, és már az esküvőt tervezik. Olyan könnyű ezt leírni, de hány átkínlódott év van mögötte. És végül még egy részt szeretnék felolvasni, hogy nem csak a gyermekeit, hanem ő saját magát is rá kellett, hogy bízza Istenre. Hadd meséljek el egy történetet, amely segített meglátnom a lényeget. Hosszú idő után elmentem a házi orvosunkhoz, aki csináltatott velem egy vérképet, ha már végre újra látott. Kiderült, hogy olyan magas a koleszterin szintem, hogy még ő is leült volna, ha épp eleve nem ül. A leletről rám nézett, aztán megint a leletre, majd újra rám, és a gondolataiba merülve ingatni kezdte a fejét. Na, hogy segíteni akartam neki. Hát, ha jól sejtem, akkor jobb lenne csak salátát enni és semmi vajat. Persze, igen, lehet, válaszolta. És biztosan többet kéne mozognom, sétálnom vagy bicikliznem, ugye? Próbáltam a szót a szájába adni. Igen, persze, nyugodtan lehet ezt is, bólintott, bár az arcán valami furcsa dolgot vettem észre, mintha nem beszélne komolyan. Egy orvos ne gondolná mindezt komolyan? És biztos olaj vagy halkapszulát kéne ennem, vagy eleve több halat, ugye? Igyekeztem csillogtatni csekélyke egészségügyi tudásomat, hogy lássa, értem én a dörgést. Ekkor azonban már nem bírta tovább. Persze, nyugodtan teheti mindezt. Ha ettől megnyugszik, tegye. Biztosan jobb érzés, hogy tett érte valamit. Ártani biztosan nem fog. Igaz, segíteni se, hiszen a vak is látja, hogy magának nem emiatt magas a koleszterin szintje, hanem genetikai eredetű a problémája. Ekkor esett le nekem a tantusz. Hiszen milliószor ezt tesszük Istennel is. Rohangálunk, emberi megoldásokkal próbálkozunk, mindenáron mi is tenni akarunk valamit, mert nem bírjuk tétlenül nézni a helyzetet, és bizalommal átadni neki. Ám ő csak ránk néz, mint ez az orvos, és így szól. Persze, tedd csak, ha ettől megnyugszol, de semmit nem érnek az emberi megoldásaid. Semmi másra nem jó a rohangálásod, mint a saját magad megnyugtatására. Szólj, ha meguntad, és add át végre nekem. Isten is azt mondja, mint az orvos, rohangálhatsz, de nem ettől fog megoldódni a probléma. Ha meguntad, add át Istennek. Ő nagyobb, mint a probléma, ő megoldja. És végül, de nem utolsó sorba, ami még a felolvasott igébe benne van, azt mondja Jézus, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak maga baja. Tehát végül, de nem utolsó sorban, Isten országának és Isten igazságának keresésére kellene fókuszálni. Ez kellene, hogy legyen a lényeg az életünkben. Most a héten volt egy nagy vita az interneten, hogy akkor most mi van a többi vallással, és aki buddhista, meg hindu, meg muszlim, akkor azzal most mi lesz, és akkor a keresztények próbáltak bizonyságot tenni, hogy hát Jézus mondja saját magáról, hogy én vagyok az út, és út az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. No, de hát akkor most ti azt mondjátok, hogy akkor most mindenki a pokolba kerül, hát szegény buddhisták nem tehetnek arról, hogy sose hallottak Jézusról, és a többi, kemény vita volt. Akkor melyik vallás üdvözít? Nem vallás üdvözít. Nem vallás üdvözít. Egy személy üdvözít, Jézus Krisztus, aki maga az Isten. Az Isten, aki eljött emberi testben, hogy megváltson, hogy meghalljon értünk, hogy a bűneinket magára vegye, hogy feláldozza magát helyettünk, és így megtisztítson minden bűntől, hogy ne legyen akadálya annak, hogy mi Istenhez kerüljünk az ő országába. És amikor arról úgy támadnak, hogy fú, milyen felfúvalkodottak vagyunk, hogy mi azt állítjuk, hogy nálunk az igazság, másoknál meg nincs igazság, és akkor a többiek elvesznek? Ti akkor azt mondjátok, hogy a többiek elvesznek? Kedves testvérek, Jézus nem elveszíteni jött, hanem megmenteni. Nem ebből indulunk ki, hogy jaj, akkor most mindenki elvész. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Abból indulunk ki, hogy Jézus azért jött el, hogy megmentsen. Én nem tudom ezekre a nehéz kérdésekre a választ, hogy most mi lesz azzal a szegény buddhistával, aki önhibáján kívül soha nem hallott Jézusról meg a megváltásról. Én nem tudok erre válaszolni. De azt tudom, hogy ha egy buddhista üdvözül, akkor ő is azért üdvözülhet, mert Jézus meghalt érte is és feltámadt. Ha egy buddhista üdvözül, akkor nem azért üdvözül, mert a buddhizmus is igaz, ugye, mert most a humanista ember azt mondja, hogy mindegy, miben hiszel, mert minden hit Istenhez vezet. Még föl is szokták rajzolni, minden vallás Istenhez vezet. Nem. 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 Ha üdvözül egy muszlim, akkor nem azért, mert az a vallás is Istenhez vezet. Nem. Hanem azért, mert Jézus érte és meghalt. És az ő bűneit is magára vette. És érte is feltámadt. Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy rengeteg, sok ezer bizonyságtétel van a muszlim világban, hogy a muszlim hívő embereknek álmában megjelenik Jézus. Azoknak, akik tényleg az igazságot keresik, akik nem megáltalkodottak, hanem akik tényleg az igazi Istennel szeretnének kapcsolatba kerülni, de nekik meg van tiltva az, hogy egy keresztényjel beszélgessenek, vagy meg van tiltva az, hogy a Bibliát a kezükbe vegyék, és akkor Jézus úgy könyörül ezreken, milliókon, álmában megjelenik ezeknek az embereknek, sok ilyen bizonyságtétel van, álmában megjelenik ezeknek az embereknek, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Olvasd a Bibliát, és megtalálod az igazságot. És hány ilyen és ilyen van, hogy utána az a muszlim ember szerez egy Bibliát, és akkor a Bibliát olvasva rájön, hogy hát erre vágytam, a szeretet Istenére vágytam. Nem arra az Istenre vágytam, aki olyan kemény, kegyetlen és nem bocsát meg, és akinél csak a bizonytalanságot érzi az ember, hogy most mi lesz a örökkivaló sorsom. Nem arra az Istenre vágytam, aki a keménységet parancsolja meg a gyilkolást. Nem. Erre, akit a Bibliából ismerhetek meg, a szeretet Istenére vágytam. Ezt akarom, ezt szeretném. És akkor megkeresik a keresztény rádióadást, most már internet segítségével, ugye reklámoztam a múlt héten a Chosen című filmsorozatot, a Kiválasztottak című filmsorozatot, ami szombatonként délután van a Duna TV-n most már, és tudunk arról, hogy muszlim emberek ezrei, talán milliói nézik ezt a sorozatot, mert az internetről ők is meg tudják nézni. Titokban nyilván, titkolják a szomszédok elől, meg a rokonok elől, de nézik meg, keresik az irgalmas Istent. Keresik azt, hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni és megtisztulni. Keresik azt, hogy hogyan lehet egy szerető Istenhez tartozni. Jézus nem azért jött, hogy elveszítsen, hanem azért, hogy megmentsen. És a Jézussal való kapcsolat a lényeg. Szóval keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más ráadás, és az a többi ráadás, ez megadatik majd, ahogy ő gondolja, nem ahogy mi gondoljuk, hogy ebbe a földi életbe ez is jár, meg ez is, nem. Ahogy az Isten gondolja, hogy mire van szükségünk ebben a földi életben. Tehát a Jézussal való kapcsolat a lényeg, ezt kell középpontba helyezni. Sajnos a mi sorrendünk az, hogy ugye sokszor beszélgetések alatt kiderül, hogy jaj, hát most nem érek rá templomba menni, meg nem érek rá ezzel az egésszel foglalkozni, mert most dolgozni kell, még vasárnap is dolgozni kell, meg kell szerezni mindent, kell a lakás, kell az autó, aztán majd, ha minden meg lesz, hát akkor majd foglalkozok az Isten dolgaival, meg akkor majd elmegyek templomba. Isten sorrendje fordított. Ő azt mondja, hogy először őt kell keresni. Ő legyen az első. És hogyha megvan a vele való kapcsolat, akkor ő megadja, amire szükségünk van. Minden más csak ráadás. És amennyit gondol, megad ebből a ráadásból. De az örök életet, a bűnbocsánatot, a megtisztulást, az örök életet, hogy részesüljünk az ő országában, azt mindenképpen megadja. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy téged helyezzünk az életünk középpontjába, hogy a veled való kapcsolat legyen a lényeg az életünkben, és hogy tudjunk bízni benned a szerető Istenben, hogy te ráadásként megadod, amire tényleg szükségünk van ebben a földi életben. Így erősítsd meg a hitünket, és segíts abban, hogy ilyen módon tudjunk bizonyságot tenni másokról is, hogy azok a mások is téged keressenek, és általad nyerjenek bűnbocsánatot és örök életet. Amen.